község, ma városrész, Herény közössége a Virágos Kertészeti Fesztivált. Ovis kertépítő verseny, virágszírmos utcadekorációk, virágok a népviseleten, tánc, muzsika, utcazene, ehető növények bemutatója. Illatos tavaszi séta a 22. Herényi Virágúton.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Magyar Film Hete alkalmából.
Ígyunk a jegyes bárban.
Minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem menj, asszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A jogállamiság nem olyan, hogy megteremtjük és magától működik, figyelmeztetett Varga Attila, egykori romániai alkotmánybíró, a temesvári közéleti kávéház áprilisi vendége. Bőröndös múzeumpedagógiai sorozat Kolozsváron. A Kallos gyűjtemény kincseivel útra kelnek, hogy a népviselet, a népmesék világát közelebb vigyék a kisiskolásokhoz. Most következzenek a részletek. Varga Attila egykori romániai parlamenti képviselő, alkotmánybíró, jelenleg egyetemi docens volt, a temesvári közéleti kávéház áprilisi vendége. 1990-től részt vett a román alkotmány kidolgozásában, majd az uniós csatlakozás előtti 2003-as módosításában is. A temesvári közéleti kávéházban szó volt jogról és politikáról, erkölcsről és törvényességről, jogállamiságról és demokráciáról. A beszélgetés után munkatársunk Lehőcz László kérte mikrofon elé Varga Attilát.
1990-ben önt beszippantotta a politika, 22 évig volt képviselő. Milyen tapasztalatot jelentett ez?
Nagyon változatos, nagyon sokrétű tapasztalatot, szakmait, emberit, mindenféle szempontból nagyon izgalmas időszak volt, már csak azért is, mert ugye 90-es évek azok a rendszerváltás évei, és hát benne lehettem nagyon fiatalként egyébként egy olyan folyamatba, ami az országban lezajlott. Ma már a politikus szó egyfajta szitok szó is egyben, de itt az a kérdés, hogy ki hogyan műveli ezt a dolgot, mert ez egy nagyon nemes tevékenység is lehet, alapvetően az kell legyen, hiszen a köz, a polisz érdekeit kell szolgálja, és ha ezt valaki valamilyen formában jól végzi, akkor az mindenféleképpen elismerésre méltó. Én a szó igazi értelmében talán nem voltam politikus, nem vagyok politikus alkat, én igyekeztem segíteni azt a közösséget, erdélyi, romániai, magyar közösséget, hogy a törvényhozásban olyan jogszabályok szülessenek, amelyek a érdekeinket védik. Összességében ez egy nagyon nagy kaland, nagyon nagy tapasztalat volt a részemről, és menet közben próbáltam olyan formán képezni magamat, hogy végülis olyan döntés született, és megtiszteltetés, hogy alkotmánybíró is lehettem.
2016-ban lett alkotmánybíró. Romániában nagyon különböző az alkotmánybíróság megítélése. Hogyan látszik ez belülről?
Az alkotmánybíróság megítélése az mindenütt felemás, minden országban, mert hát vannak olyan döntései, ami sokaknak tetszik, és akkor úgy emlegetik az alkotmánybíróságot, mint a jogállamiság utolsó védőbástyáját, máskor meg úgy emlegetik az alkotmánybírákat, hogy mindegyiket egytől egyig el kéne vinni, meg hogy politikai csicskások, akiket csak kineveztek, és azt teljesítik, amit a megbízóik mondanak. Na most ez talán árnyaltabb sokkal ez a kép. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon nagy felkészültséget, sok munkát igénylő feladat. Mindenki, ugye, aki alkotmánybíró, 9 éves a megbízatása. Na most ez alatt a 9 év alatt több ezer ügyet vittünk, tárgyaltunk. A mindennapi munkában szerintem nagyon sok hasznos határozatot hoztunk. Példát is tudnék mondani, ami szerintem rossz határozat volt, hiszen több ügyben is külön véleményem volt, mint a többi bírónak, a bíró kollégáknak, és ott úgy érzem most is, hogy az alkotmánybíróság nem nem jó határozatot hozott. Az, hogy a közvélemény mikor, hogy ítéli meg, az nyilván ez egy természetes dolog, hogy néha egyetért vele, néha nem ért egyet vele, de mint intézményre szerintem szükség van, abban nem lenne szabad gondolkodni egy pillanatig sem Romániában, sem máshol, hogy netántán meg kéne szüntetni, mert bizony krízis helyzetekben nagyon jó hasznát lehet venni az Alkotmánybíróságnak.
Mennyire jogállam Magyarország, vagy Románia, vagy esetleg az Európai Unió?
A jogállamiság egyszerre nagyon egyszerű dolog, mindenkinek a törvényeket tiszteletben kell tartani minden helyzetben.
És minden szinten.
Elsősorban a hatóságokra vonatkozik ez, nem is annyira az állampolgárokra, hanem hogy a hatóságok tartsák tiszteletben a hatásköreiket, a feladataikat és ahogy eljárnak. Ez jelenti nagyon egyszerűen a jogállamiság. Ugyanakkor nagyon bonyolult és összetett, mert időnként felhasználják olyan kontextusokban, ami talán nem szerencsés, és olyan tartalmakat is tesznek mellé, ami megint csak nem szerencsés. Ugye ezért szokták egyesek mondani, hogy nagyon bizonytalan a jogállamiság fogalma. Nem annyira bizonytalan ez a fogalom, csak a használata az nagyon erodálódott és nagyon inflálódott, mert mindenki használja, és nincs alátámasztva kellőképpen. Szerintem, ahogy mondtam is itt, hogy a jogállamiság nem olyan, hogy azt ma megteremtjük, holnap hátradőltünk, mert meg van teremtve, és működik magától. A jogállamiság nem működik magától. Nap mint nap újra kell teremteni a jogállamiságot, azáltal, hogy szabályos eljárások folynak, azáltal, hogy a törvényeket a hatóságok tiszteletben tartják, hogyha jogsértés van, akkor van reagálás rá a hatóságok részéről, jogorvoslati eljárások működnek. Tehát ez egy folyamatos megvalósítás a jogállamiság. Az nem olyan, hogy most megcsináltuk, és akkor már több dolgunk nincs vele. A demokrácia inkább hasonlít ilyesmihez, mert ha a demokratikus mechanizmusok működnek, működtetjük, akkor azt mondjuk, hogy demokratikus az ország. De a jogállamiságot minden nap újra kell teremteni.
Varga Attila egykori romániai alkotmánybíróval Lehőc László beszélgetett. Itt a határok nélkül. Parasztromantika, örökbefogadás, autizmus, csak néhány téma, amellyel a székelyudvarhelyi média műhely foglalkozik. A 3 évvel ezelőtt létrehozott filmes, rádiós és televíziós műhelyként működő stúdióban 2 helyi podcastet is gyártanak, és rendszeres képzéseket tartanak diákoknak a média használatról, annak lehetőségeiről és veszélyeiről. Józsa Leventével, a média műhely egyik alapítójával, Gerép Krisztina beszél.
Egy nagyon izgalmas témával készültem így az év elejére, mégpedig a kiégésről fogunk beszélgetni.
2007-ben az ENSZ hivatalosan is elfogadta, hogy április 2-án van az autizmus világnapja.
Székelyudvarhely szívében, ám a város pörgésétől mégis kissé elszigetelve egy udvarban szerelték fel ezt a stúdiót, ahol ilyen és hasonló beszélgetések készülnek, mint amelyekből részleteket hallhattak. 4 mikrofon látható itt, kamerák, reflektorok, vágópult. A podcasteken kívül mi egyéb készül itt még?
Volt bennünk egy olyan vágy, hogy egyébként mi nagyon szeretnénk bizonyos témákról beszélgetni, és erre akár létrehozni egy csatornát is, de nyilván ehhez kellett valamilyen infrastruktúra, meg valami olyan hely, ahol ezeket meg lehet oldani. Na most, mivel az én szakmám az a fotófilmes, mondjuk már több mint 14 éve, ezért adott volt a felszerelésem és a tudásom arra, hogy ezt így elkezdhetjük egyszerűen.
Közösségi média műhelyként szokták emlegetni. Ez mit jelent, hogy vállalnak társadalmi küldetést is?
Nyilván bennünk volt 2 dolog. Az egyik az az, hogy mi ezt szeretnénk valamilyen formában oktatni is, mert azt láttuk, hogy hatalmas nagy potenciál van, és a mai világban ezek mellett egyáltalán nem tudunk elmenni, ami talán számunkra is az egyik legfontosabb, amellett, hogy a sajátjainkat gyártjunk, az egy olyan közösségi tér, ahol egyébként bárki bejöhet, persze előre egyeztetve, használhatja, vagy akár bérelheti, és egyébként mellette az is a célunk, hogy a diákokat is folyamatosan tanítsuk arra, amiket mi helyesnek gondolunk.
Az, hogy használhatja az infrastruktúrát, vagy bérelheti, pályázatból valósult meg, ugye? Tehát nem saját pénzből.
Az nem titok nyilván, hogy ahhoz, hogy mi ezt tudjuk folytatni a jövőben, meg a céljainkat is minden szempontból elérjük a közösségi részét is, meg a saját csatornáinknak és a céljait, ahhoz ezt fent kell tartani, vagy fenntarthatóvá kell varázsolni. Igen, mi pályáztunk és abból fejlesztettük a saját felszerelésünket, mellette lehetőség van arra is, hogy akinek valamilyen ötlete van, aztán ide bejöhessen és saját magának úgymond kibérelje, akár a felszerelést, akár a teret, de akár tudunk biztosítani vágást, operatőrt, mindenfélét. Mellette bizonyos pályázatok keretein belül tartunk képzéseket is. Tehát például most nemrég egy pár hete járt le egy olyan képzés, amit egy pályázat segítségével diákoknak úgy szoktuk nevezni zseppénzért, cserébe egy 6 hetes képzést kaptak, ahol igazából a képalkotás, hang és még egy színészhölgy segítségével a teljes kommunikációs részét is az alapoktól átvettük.
Ismerkedhet bárki azzal, hogy ilyen alapvető beszédtechnikai ismereteket lehet elsajátítani, az, hogy hogyan mozogjunk a kamera előtt, hogy hogyan beszélgessünk.
Ezeken a középsulisoknak szervezett képzésen minden évben direkt úgy van összerakva, hogy a teljes beszédtechnikán meg a kamera előtti részt is, illetve a kamera mögötti teljes részt is megértsék.
Mi a tapasztalatuk? Ma is volt egy diákcsoport itt. Mi érdekli leginkább őket?
Ezt nyilván tudtam, hogy a diákok nagyon érdeklődnek. Azt vettem észre, hogy egyrészt ők is követnek nagyon sok mindenkit otthon, de van olyan, akinek mondjuk vágya is az, hogy hasonló dolgokat csinálhasson, mint mondjuk egy influencer vagy tartalomgyártó. Viszont amit én hatalmas felkiáltójelnek láttam, az az, hogy sokszor a szülő és a gyerek között van egy olyan hatalmas nagy űr ebben a témában is, amit sokszor a szülők sem nagyon értenek. Azt látom, hogy nem tudják, hogy a háttérben mondjuk az influencer pontosan mit is csinál, nem értenek ahhoz, hogy mondjuk a TikTok élőkbe miket kérhetnek akár tartalomgyártók, amik károsok lehetnek a diákoknak, és akkor ezt szeretnénk ezekkel a diákokkal való találkozásokban egy kicsit ráirányítani arra, hogy azért vigyázzanak. Mellette még azért a világba próbáljuk szórni azt, hogy azért nem gáz, vagy nem rossz az, hogyha a szülő is érti azt, hogy az a gyerek vajon mit csinál mondjuk napi 10 percben, vagy ne addig napi 4-5 órában, mert ilyen is van.
Ami helyi vonatkozású az, ha Székelyföldet vesszük, Lizike, de Alex Csigérről hallunk. Itt készül ugye a Csak a Baj podcast, illetve a Navigátor is. Ezek az utóbbiak közéleti témákat boncolgatnak inkább. Milyen egyéb témák keringenek itt?
Igen, a közéleti témákat is nagyon követik már. A mi kísérleti anyagainkban én foglalkozok minden olyan témával, ami engem érdekel, és arra merek következtetni, hogy ez akkor esetleg mást is érdekelhet. Egészen az egészségügyi témáktól sokszor a politikán át a bármilyen hétköznapi témákig.
A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen új képzési lehetőség nyílik a művészetek iránt érdeklődők számára. Az intézmény és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház a színészképzés elindításáról együttműködési megállapodást kötött, amelyet Orosz Ildikó, az egyetem elnöke, Csernicskó István rektor, valamint Sinedina, a Beregszászi Színház igazgatója látott el aláírásával. Iváncsik Attila információi.
A Beregszászi Székhelyű Rákóczi Egyetem oktatási, tudományos, szellemi és kulturális központ szerepét is betölti, így természetes, hogy a színészképzést is támogatják, hangsúlyozza Csernicskó István rektor.
A Rákóczi Egyetem fontosnak tartja, hogy a kárpátaljai magyar értelmiség utánpótlásának nevelésében tevékeny szerepet vállaljon. Néhány héttel ezelőtt keresett meg bennünket a Beregszászi Színház vezetése azzal, hogy ideje volna egy új színész évfolyamot indítani, hiszen jó sok évvel ezelőtt végzett az utolsó színész évfolyam a Kievi Egyetemen, és szükség volna fiatal színészekre. És az egyeztetések alapján az derült ki, hogy nálunk megvan hozzá a szellemi tőke, nálunk megvan a szándék, és a Budapesti Színház és Filmművészet Egyetem pedig partnerként ebben a koprodukcióban szívesen részt venne. A szót követett, és eljutottunk odáig, hogy aláírtunk egy olyan megállapodást, amely a színészképzés elindításának egy fontos mérföldköve. Mérföldköve azért, mert ebben a megállapodásban azt rögzítettük, hogy mi, mint felsőoktatási intézmény, adjuk azokat az oktatókat, akik az elméleti részét végzik majd a képzésnek, a színház részt vesz gyakorlóbázisként és majd potenciális munkaadóként a végzett hallgatók számára, illetőleg a Színház és Filmművészeti Egyetem pedig olyan oktatókat biztosít számunkra, akik a színész mesterséget, a szakmát tudják majd oktatni. És megtiszteltetés számunkra, hogy egy újabb színfolttal gazdagíthatjuk azt a képzési kínálatot, amelyet a kárpátaljai magyar fiatalok rendelkezésére próbálunk bocsátani.
A Beregszászi Színház számára fontos a színész utánpótlás képzése, hangsúlyozza a teátrum igazgatója. Sinedina kiemelte, a háború miatt a társulat férfi tagjainak nagy része külföldön tartózkodik, így otthon sok esetben férfi szerepeket is nők játszanak.
A képzés során a gyakorlati teendőket, tevékenységet a Beregszászi Színház nagy színpadán, illetve a stúdió színpadain sajátítják majd el az erre vállalkozott fiatalok. Mi igyekszünk minden tapasztalatunkat, minden eddigi tudásunkat átadni nekik, hiszen a színházi kultúra nagyon specifikus, sok mindent kell tudnia a színésznek ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni színpadon, hogy professzionális színvonalon őrizhessük meg ezt a fajta tudást. A Beregszászi Színház több mint 3 évtizede gyakorolja nem csak Kárpátalján, hanem egész Kárpát-medencében a színházi tevékenységet. Színházi előadásokat elvihettük eddig is nagyon sok fesztiválra, ahol a minőségért és a professzionalizmusért álltunk ki mindig. Mi bízunk abban, hogy most összekarolva a Rákóczi Egyetemmel ezt a fajta szakmaiságot, ezt a fajta elhivatottságot meg tudjuk őrizni így háború idején is. Nagyon bízunk abban, hogy sok fiatal érdeklődik majd a képzés iránt, és ezzel is szeretném őket arra biztatni, hogy jelentkezzenek, jöjjenek, ne féljenek. A Beregszászi Színházban majd azon dolgozunk, hogy a Rákóczi Egyetem színészképzésben résztvevő hallgatói minél hamarabb be tudjanak épülni egy-egy előadásunkba, minél hamarabb szerephez jussanak, színpadra álljanak, hogy igazából a gyakorlatban, tapasztalatban is meg tudják azt érezni, hogy mit jelent nagybetűs színésznek lenni.
Szeged polgárságának üdülőhelye volt egykor a horgosi kamarásfürdő. Bő 100 évvel Trianon után azonban lassan minden az enyészeté lesz. Az Orgonás út egykori villa során az épületek többsége omladozik. Köztük a Baranyai villa is, amelyben annak idején Bartók Béla zeneszerző, vagy Balázs Béla filmrendező is sokat vendégeskedett. Mindenképpen meg kell menteni a menthetőt, véli a horgosi Ozsvár házaspár. Andor és Nóra, mindketten építészek, megvásárolták a Baranyai villát, és saját kezűleg újítják fel, hogy az ismét eredeti állapotába kerüljön. Ozsvár Andorral és Nórával Németh Ernő beszélgetett.
Erről a villáról igazából szinte semmi nem maradt fönt. 2 régi fényképet találtunk, ami alapján mi próbálunk dolgozni azóta is vele. És annyi talán így még a szerencse az egészben, hogy nagy átépítés a belső térbe nem történt. Tehát azt mondhatjuk, hogy az talán az eredeti beosztás szerint maradt fönt.
Bartók is lakott itt, vendégeskedett, valamint több híres személy.
Igen, horgosan nevezik még ezt Bartók villának is, vagyis hát nevezték régebben pont az miatt, mivel mikor itt gyűjtötte a népdalokat, akkor itt lakott, vagy itt szállt meg egy ideig.
És honnan jött az ötlet, hogy ezt a villát megvásároljátok?
A feleségem ötlete volt, hogy neki már a diplomunká is erről a térre vonatkozik, valamint ugye ő építészmérnök, én építőmérnök vagyok, tehát a helyzet adott volt.
És egy építész mit lát ebben a villában? Milyen lesz elkészül?
Reméljük, hogy nagyon szép. Egy családi otthon szeretnénk teremteni, ami a lehető legjobban tükrözi a múltat.
Úgy tudom, hogy ez műemlékileg védett ez a villa. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Nem, hogy a villa műemlék védett, hanem az egész környék az. Ez azt jelenti, hogy ha ehhez bárki, nem csak ehhez az épülethez, hanem az összes többi épülethez is, hogyha valaki hozzá szeretne nyúlni, akkor bizonyos feltételeket kell teljesíteni, amiket a műemlékvédők adnak ki. Mi is pont így járunk most el. Ilyen esetben általában ugye a külső homlokzatok, a tetőszerkezet, a tető kinézete az, amit ők meg szoktak szabni, hogy hogy lehet hozzányúlni, miként lehet felújítani, esetleg, hogyha valaki hozzáépítést tervez, akkor hogy is lehet ehhez az egészhez hozzáépíteni.
Az eredeti tervek azok előkerültek?
Nem, sajnos nem. Igazából én úgy tudom, hogy az egész villasorban található épületekhez nem találni meg az eredeti terveket.
Említetted, hogy van 2 fotó, hogyan is néz ki ez az épület?
A maga nevében egy egészen páratlan kis épület volt. Ez a villasoron talán az egyik legkisebb villa, de nagyon különös faterasza volt neki, ami sajnos, mint a többieknél, ez sem maradt meg, tehát ez is csak a 2 fotón látszik, hogy volt. A svájci stílusban épült ez az ingatlan, ami igazából ezekből a fa mintázatokból derül ki, hogy mi is volt ez. Picit talán lehet hasonlítani a palicsi épületekhez. Még egy ilyen nagyon kis érdekes dolog, hogy ha hívről megnézi valaki, ez egy nagyon-nagyon pici épületnek tűnik, de egyébként 160 négyzetméteres területen helyezkedik el, tehát nem is olyan picike.
Miként kalkuláltok, mennyibe fog kerülni majd az építkezés?
Úgy tippeljük, hogy mivel nagyon sok mindent magunk csinálunk, ezért mit mondjak, körülbelül egy 45 000 euró biztos.
Gyakorlatilag annyi, mint most egy új családi ház.
Igen.
Mikorra készül el a villa?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi már itt fogunk karácsonyozni, aztán mindig megkérdezik, hogy jó, de melyik karácsonyon, de hát az a tervünk, hogy már minél előbb, talán már az év végére, hogy itthon lehessünk.
Ugye mondtuk, hogy építész vagy, hogyan látod a többi villát? Körülbelül egy 11 néhány épület maradt meg.
Én nagyon-nagyon szeretem ezt a részt, ahogy említette a férjem, hogy a diplomamunkám is az egyik erről szólt. Annyira gyönyörű ingatlanok vesznek minket körül, olyan beszélő történelmünk van, amikkel sajnos nem foglalkozunk, hagyjuk az enyészetté, mert hát igen, nagyon drága bármihez hozzányúlni, tehát igazából egy épület felújításon manapság vetekedik egy új épület árával, sehol nem tud az ember spórolni ilyen téren, főleg az ilyen épületeknél, ahol a műemlékvédők mondják még azt is meg, hogy milyen színűre, illetve milyen festékkel festetjük be az ablakot, ajtót. Én nagyon remélem, hogy egyszer valamikor, ha nem is a régi fényében, de egy picit szebben, mint most, ahogy megtalálhatók ezek az épületek, tudunk majd ott sétálni.
Ha vannak még olyan bátor vállalkozók, mint ti, akkor ajánlod nekik, hogy jöjjenek Kamarásra és vásároljanak meg egy villát és újítsák fel?
Igen, ajánlanám, hogyha tudnék eladó villát, de sajnos, vagy nem sajnos, jelenleg én úgy tudom, hogy szinte az összesnek van olyan tulajdonosa, akik nem szeretnék eladni, mert mi se ez volt az első épület, amit ott megnéztünk, csak hát sajnos nem tudtuk megvásárolni. De ilyen, aki érez magában bátorságot, illetve hát valamennyi tőkéje is van, én javaslom, hogy ne féljen a régi ingatlanoktól, nem csak ezektől a villáktól, hanem bármilyen másik régi épülettől is próbálják meg megmenteni, ami még menthető.
Bőröndös múzeumpedagógiai sorozatot szervez Kolozsváron a Kallós Zoltán Alapítvány. Minden hónap egyik szerdáján a Kallós gyűjtemény kincsei kelnek életre dalokkal, játékokkal, ízekkel és valódi néprajzi tárgyakkal. Az eseménnyel a népviselet a népmesék világát próbálják közelebb vinni a kisiskolásokhoz. Mivel április 24-én van a népviselet napja, így ez lett a témája a bőröndös sorozatnak ebben a hónapban. Munkatársunk Ferenc Ádám a múzeumpedagógiai sorozat egyik különleges kézműves foglalkozásának vezetőjével, Bárdos Rékával beszélgetett.
A Kallós Alapítványnak már ezelőtt több évvel is volt ez a programja, a Bőrön Múzeum, amivel a környék falvaiba jártak ki, ahol egész napos tevékenységet biztosítottak a gyerekeknek. Az idén viszont a Kallós 100 emlékév kapcsán próbáltunk Kolozsvárra jönni válaszútról, szóval most nem a vidékre mentünk, hanem a nagyvárosba, és az ünnepi eseményeket készítettük elő havonta egy-egy foglalkozással. A múlt hónapban, ugye márciusban éppen a Kallós 100-at ünnepeltük, és ebben a hónapban pedig, mivel 24-én a népviselet napját ünnepeljük, akkor mi is most a viselet köré építettük ezt a foglalkozást. Cseppet sem rejtett célunk az, hogy a gyerekeket is közel hozzuk a múzeumhoz, illetve a múzeum világához, és a népviselet, a népmesék világát próbáljuk testközelbe hozni, és megtapasztalhatóvá tenni.
Megtapasztalhatóvá tenni, így fogalmazott, milyen eszközökkel, milyen tevékenységekkel teszik ezt ezeken az együttléteken?
Mindig hozunk olyan tárgyat is, ami kimondottan a múzeum világát és szabályrendszerét idézi, tehát vitrínbe tett tárgyak, amikhez nem lehet hozzányúlni, viszont minden alkalommal próbálunk olyan eszköztárat is ide varázsolni, ami viszont kézbe vehető. Tehát vagy reprodukciót, vagy a saját gyűjteményünkből olyan tárgyakat, olyan viseletdarabokat, amelyeket nem sajnálunk a gyerekek kezébe adni. Ez az egyik, és ma például egy picit varázsolunk is magunknak, mert a hagyományos mintákkal egy saját ruhadarabot lehet majd díszíteni. Festünk trikókat vagy tarisznyákat mezőségi mintával.
Kallós 100 emlékév van, ezt ön is kiemelte. Hogyan illeszkedik ez Kallós Zoli bácsi szellemiségébe ez, hogy itt gyerekekkel ilyen módon foglalkoznak, és vajon mit szólna Zoli bácsi, hogyha látna egy-egy ilyen foglalkozást?
Zoli bácsit ez vezérelte egész munkássága során, egész életében mindig a fiatalokra fókuszált, begyűjtötte az anyagot, de mindig az volt előtérben, hogy a fiatalokat bevonni, a fiatalok ezt kipróbálják, szeressék, éljék, tovább vigyék. Szándékosan kerülöm azt, hogy éltetni, mert hogy nem kell éltetni, mihelyt ebben érezzük jól magunkat, és ez a szórakozási módunk, vagy a mindennapunknak ez része. Amúgy is Zoli bácsi rendkívül szerencsés volt, hogy élete folyamán is megtapasztalta azt, hogy a nagy álma valóra vált. Nagyon büszke volna ránk, hogy folytatjuk azt, amit ő megkezdett, hogy már a legkisebbekkel próbáljuk ezt a világot, hát valahogy természetes közeggé alakítani, hogy ez természetes tökéletes legyen, hogy van népviselet, hogy a népmesék világa az nem egy letűnt világ, hanem ma is még nyomokban megtalálható, és újra megtapasztalható mindez.
Műsorunk végéhez közeledve egy programsorozatra hívom fel hallgatóink figyelmét. Ma este kezdődnek hivatalosan a Sepsi-Szentgyörgyi Városnapok, azaz a Szentgyörgy Napok. Mivel a város és Kovászna megye költségvetését is csak a jövő héten fogadják el, a tervezhető összeg bizonytalanabb, illetve kevesebb is volt a korábbi évekhez mérten. Így a fesztivál is kisebb lesz. A többi között erről is beszélgetett Stakics Éva alpolgármester asszonnyal munkatársunk, Veres Emese gyöngyvér.
Ahogy átjöttem a főtéren, olyan csendesnek tűnt a város, minthogyha nem ma kezdődnének a Szent György napok. Tudom, hogy kisebb költségvetéssel, szerényebben, de azért mégiscsak ma elindul a városi ünnepség.
Hagyományos módon a Szent György napokat április 24-én indítjuk, azonban egy kulturális hét veszi kezdetét. A mozgalmasabb hétvége az a következő hétvége lesz, tehát május 1 és 3 között lesz a városi forgatag, úgyhogy bizonyára egy hét múlva már sokkal mozgalmasabb lesz a főtér, hiszen tele lesz a színpad, a vásárosok kint lesznek, és nyüzsgés lesz valószínűleg a főtéren.
Ma egy koncerttel kezdődik az ünnepség sorozat, és oly nagy az érdeklődés, hogy a főpróbát is meghirdették nyilvánosra.
Jellemző módon most már néhány éve próbáljuk helyi előadó közös produkcióját bevinni a Szent György napok nyitókoncertjére, és ez nagyon népszerű. Valószínű mindenkinek van valamilyen kötődése ezekhez a zenészekhez, és ezért sokkal nagyobb az érdeklődés. Tehát tény az, hogy elfogytak a jegyek a koncertre, és ezért főpróbát nyilvánossá tettük igaziból. Az egész Szent György napokat idén próbáltuk helyi előadókra építeni. Mi sokat vívottunk azon, hogy jó, ez nem jó, azonban mikor leültünk az intézményeinkkel, a Szentgyörgyi és a háromszéki kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, mindenki jött az ötletével, tehát mindenki jónak tartja azt, és jónak tartotta, és ezért döntöttünk úgy, hogy idén kimondottan a helyi, illetve erdélyi előadókra alapozunk. Ez egyfajta szemle is lesz, tehát megmutatják a helyi előadók mindazt, amit az elmúlt év folyamán színpadra vittek, előadásokat létrehoztak, és egy jó kis szemléje lesz ezeknek az intézményeknek és ezeknek az előadásoknak. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy nyilván ez egy költséghatékony megoldás is, de valahogy úgy érzem, hogy jól óra tettünk ezzel a megoldással. Nem szeretnénk most már az idén egy olyan Szent György napokat, ami gyakorlatilag bármelyik kárpát-medencei helységbe településen van, hanem helyit akartunk az idén. Ez egy kicsit szembe is megy tényleg ezzel a globalizációval. Mi pontosan ezzel akarunk sajátosak lenni, hogy a helyi előadókat részesítsük az idén elő, mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek majd a kicsengése, és érdekes lesz majd az elemzés és a következtetések levonása, és valószínű ez majd fogja előrevetíteni a következő évek szemléletét is.
Mondhatjuk azt, hogy a költségvetési megszorításoknak lesz egy pozitívuma is, hiszen éppen ezt láttuk folyamatosan, hogy egy-egy ilyen nagy rendezvényre mindig határon túli ismert énekeseket, együtteseket hívtak meg, miközben a kisebb rendezvényekre a helyieknél mindig keresni kellett, hogy ki is az, aki mégiscsak be tud mutatkozni itt a helyi közönség előtt.
Igen, én azt mondom, hogy pozitívan kell tekintsünk erre a megszorításokra. Tény, hogy a megszorítások vannak, és igen, ez is az egyik oka. Azonban szerintem jól is elsülhet. Van azonban egy kakuktojás, úgymond, hiszen testvérvárosunk Moson-Magyaróvár felajánlott egy előadást, a Moson Big Band fog egy előadást tartani, egy koncertet vasárnap este. Ennek egy nagyon kis költségvetése van, és azt is a Nemzeti Kulturális Intézettől, mivel a tavaly Sepsi-Szentgyörgy díjat kapott, azért azt az összeget erre az előadásra fordítjuk, tehát gyakorlatilag testvér